Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt hiszem, hogy csodálkoztok, hogy nem Bihari Csaba állít előttetek, mivel ez szerepel a beosztásban. Ez az én hibám, elnéztem a beosztást a Csabával. Amikor találkoztam legutóbb, akkor kérdeztem tőle, hogy akkor jönni fog, mint ahogy megegyeztük, és mondta, hogy igen, csak akkor nem tisztáztuk a dátumot, én elnéztem. Két hét múlva fog jönni a Bihari Csaba, ami jó, hogy pont itt vagyok Szombathelyen. Gondolom, hogy a Jóisten gondoskodott ilyen módon, hogy legalább ez nem véletlen, hogy itt vagyok. Úgyhogy ma én fogom lehetek Isten igéjét megosztani, és akkor két hét múlva lesz a Bihari Csaba. De ezt még pontosítani fogom vele, hogy most már biztos legyen a jó dátum, csak most itt Isten tisztelet előtt, mikor láttam, hogy nincs itt, gyorsan felhívtam, és akkor mondta, hogy hát ő más dátumot tud. Úgyhogy majd ezzel kapcsolatban még esetleg kiküldök egy levelet. Akkor a mai délelőtti istentiszteleten a tékozló fiú példázatát fogjuk folytatni. Nem tudom, hogy ki az, aki itt volt legutóbb, amikor erről elkezdtünk együtt beszélgetni. Akkor az atya szerepét, az apa személyét néztük meg ebből a példázatból. Szeretném, ha ma tovább lépnénk, és a fiúkkal foglalkoznánk. Az lenne megint a kérésem, hogy segítsetek, illetve hogy közösen beszéljük át ezt a példázatot. Az lenne a javaslatom, hogy kezdjük a nagyobbik fiúval. Általában a tékozló fiúról szoktunk beszélni ebben a példázatban, és az ő jellemét, viselkedését elemezzük ki. Ritkán foglalkozunk a többi személyekkel, és talán már a kisebbik fiúnak nagyon jól ismerjük a dolgait, de mi van a nagyobbik fiúval? Milyen jellem tulajdonságokat fedeztek fel ebben a példázatban erről a fiúról? Hogyan viselkedett? És szeretném, hogyha megosztanátok ezt velem, hogy mit gondoltok erről a fiúról. Ugye, ahogy az apáról is beszéltünk, hogy milyen tulajdonságokat fedezünk fel róla, és aztán láttuk azt, hogy kiről is szól, kit jelképez, majd aztán megnézzük, hogy a két gyerek kiket jelképezhet, hogy milyen csoportokat, amik aktuálisak lehetnek számunkra is. Az lenne a kérdésem, hogy mit gondoltok, idézzük fel a példázatot, vagy így fejből már annyira ismerős, hogy emlékeztek, hogy a nagyfiú hogyan is viselkedett, milyen jellemtulajdonságokat fedezünk fel ebből a példázatból. Mit gondoltok, szükséges, hogy felolvassuk ezt a részt? Többen jelzik, hogy igen. Akkor a Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből olvassuk. A 11. verstől. És akkor arra kérnélek, hogy a nagyobbik fiúra összpontosítsunk most, és róla figyeljétek meg, hogy milyen tulajdonságokat fedeztek fel. Egy embernek vala két fia, és mondd az ifjabbik az ő atyának. Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozolá vagyonát, mivel hogy dobzodva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezd szükséget látni. Akkor elmenvén hozzá, szegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznokat legáltatni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznok ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmenne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsokolgatá őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezébe, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és amikor hazajövén közelgett a házhoz, hallá zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mondané ki, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megölt, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot, azt pedig mondané ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Talán vehetjük ugyanúgy, mint az atyával kapcsolatban, hogy így részekre bontva. A nagyobbik fiú az nagyjából csak a végén jelenik meg a történetnek, de én javaslom, hogy az elejét is egy kicsit nézzük meg. Még hogyha nem is jelenik meg aktívan, de azért ott van egy valamilyen formában ő is, szemben a másik testvérrel. Mit tudtok elmondani a nagyobbik testvérről, még itt a történet eleje kapcsán? Otthon maradt, dolgozott. Nagyon jó. Tehát, hogyha a történet elejét nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy egy pozitív szereplő ez a jó fiú. Mondhatnánk azt, hogy ő a bezzeg gyerek. Ő bezzeg nem ment el, mint a kisebbik testvére. Ő bezzeg nem tékozolta el az apja vagyonát. Ő otthon volt, szorgalmasan segítette a szüleit. Erika? Köszönöm. Még hogyha valamit hozzá szeretnétek tenni, igen.
Azt a lényegében, hogy visszatért a kisebb ügyet, az azt jelenti, hogy igazából, ami ugye rámaradt a nagy fiúra, az hát ugye lényegében újra meg kellett hozni a
veszélyre. Tehát megvolt ez a veszélye. Bocsi, a szabadba vágtam, még akartál valamit mondani? Csalódott lennél, elégedetlen. Rátérhetünk a második részére is, a történetnek a végére, amikor újból, vagy előtérbe kerül a nagyobbik testvér. Ott milyen érzéseket fedeztek fel, abból, ahogy viselkedik, abból, ahogy beszél, abból, ahogy viszonyul.
Irigység.
Harag. Hálatlan, igen. Marika? Igen, köszönöm. Erzsike?
Kiderül a fenni lakozásából, hogy ő nem várta, egyáltalán nem várta az a, és ő annak, hogy megjött. Sőt, felelősen rossznak találta azt, hogy az apja, hogy édes apja is fogadta, hogy a
igen, köszönöm. Nagyon jó meglátás, igen. Köszönöm. Vali? Így van. Erzsike? Erika, aztán Józsi.
Azt mondások, hogy régen megjelölő munkából jött, amikor hallott a zenét és a táncot, a közeledett a házhoz, és ugye egy szolgától tudta meg, hogy megjelölkezett is, és az akkor ennek a körülére rendezte ezt a hát nem is foglalkom el, és hogy egyre megfelelődött, és nem akar menni. Szóval, hogy ugye az ő gondolat menetére jelentkezve, és ez volt a meg, hogy hát tessék, én már megintem ezen voltam, én dolgoztam, én gyarapítom a jószámot, én erre álltam az egész életemet, és segítsük az apámat, és ezen gondolkodtam el életem, hogy én is nagyon kis kérdezik, és gyerekkoromban hol már nem volt a jó viszonyom, most már igen, és emiatt én sokszor szégyeltem is magam, de azt úgy nem tudom elképzelni, hogy nem tudjuk, neki voltál az a fiú, de sok helyének nem szükültem ezt a bölcs. És hogy ha azt hallanának, az a rendezőség, nem tudom elképzelni ezt a helyzetet, hogy ezt választanám, hogy ne sem vagyok, meg sem érzem, hogy mi van, de milyen állapotban van, hanem hogy megfelelődök és elgondolkozom. Ez nagyon súlyos a képzetekből állapodik,
Amúgy kivel szemben volt rossz a viszonya a nagyobbik testvérnek, mit gondoltok? Is. Tehát mind a kettővel. Nem csak a testvérrel, hanem azt látjuk, hogy itt elégedetlen az atyával szemben, haragszik, mert hogy ő fogadta ilyen pozitívan vissza a testvérét, hogy így bánik vele, hogy vele nem úgy bánt, bizonyos elvárásoknak nem felelt meg. Még lett volna egy hozzászólás? Az igazság és a kegyelemnek a találkozása. Julika, aztán... Bocsánat, előbb a Józsi volt, már régebb, csak hátam mögött van, ezért elfelejtettem, bocsánat.
Igazából, nekem most, ahogy így beszélgetünk, hallom a véleményeket, most tudom van, hogy az, hogy tulajdonképpen mind a két fiúnak megszemlélhetjük, hogy a hitvéli élete hogy fejlődik, hogy milyen próbákat kap. A nagyobbik fiú, ugye, amikor látja, hogy a kisebbi követelő vagyok, ő is meg szeretné, ott gyakorlatilag neki ez nem jön elő, nem egy olyan kísértés, nem egy olyan próba, ami igazából ő neki előhozza azt az oldalát, hogy mennyire gyengék tudunk lenni, hogy az Istennel nem megfelel a kapcsolatunk. Ő még ott látszódott, tudja követni a szabályokat, tudja követni az Istent. Amikor viszont megjön az öccse, akkor kap egy másik próbatételt, mégpedig az, hogy most gyakorlatilag, ami elhangzott, hogy másképp szemléljük meg az Isten mit tanácsolni neki? Azt, hogy gyakorolni irgalmasan. Ehelyett ő az emberi oldalt választja, ami mindegyikünkbe följön, az igazságtalanság, az emberi igazságtalanság érzete, az, hogy így vagyok az öcsémmel szemben, nem azt látom, hogy megmenekült, mert ő egy olyan próbát kapott, ami után gyakorlatilag felszabadult, és tulajdonképpen át tudja engedni magát az Istennek, hanem az irgalmasság helyett a másik oldalt látjuk nála, még pedig az ítélkezést.
Köszönöm szépen. Julika?
Csak annyit, hogy az atyával való kapcsolat, hogy bűzöljünk az egymást. Én szeretetteljes vagyok, ha én szívemben fogadtam, és mindent megveszek annak legyen tudom, hogy nem kell legyen a szíget, akkor az a szeretet a testvéreim között is megint már. Mert ha a kapcsolatban fia van, akkor a testvéreim között a kapcsolat is van lesz. Én úgy gondolom, hogy a fiúnak az atyával való kapcsolat is nem volt.
Te csak a Józsit akartod, vagy te is szeretnél hozzászólni?
Lenni. Azért egy kicsit én valamilyen szinten kövezetetnek a logért a halálkozni is. Most gondoljátok el, hogy dolgoztok, fáradtan mentek haza, és még azzal se vártak meg, hogy ünnepeljenek. Hogy együtt ünnepeljen a család. Azért van ennek egy ilyen vetülete is, hogy ők már a kifejezésre megnehezés buliznak. Én dolgozom, és annyira sem vesznek számon, hogy megvárjanak az ünnepel. Tehát azért ő kőkeményen kapcsolódtak a ünnepet. Nem volt olyan egyszerű helyzetben a gazdagok szituációban.
Nem köszönöm. Jó, mindjárt sorra kerül ő is újból. Hogy is írni? Erzsike, igen.
A kényelmet, a kirgalmasság az hatáltalan, és akkor egyáltalán késő esik dolgozott, az én azt a bétkapjam, hogy az utolsó percbejött oda, az utolsó percbejött oda, és nem mondhatjuk azt, hogy miért fogadja el az Isten, iránt is vált kényelmet, türelmet és irgalommal. Az is megkérdés, és úgy érkezik a szeretet, én veszek a nyomországa, amit az ennek, amit hajnal dolgoztam, és ezt meg.
Igen, ez benne van ebben. Józsi, és aztán Robi?
Én várom, hogy Tündihez szólnék egy kérdésítésre. Igazán, amit Tündi felvetett, ez teljesen jó. Én is így élnék meg, hogy furcsánál, hogy még meg sem vártak a rendőrségben. Igen, nem, de ennek van egy másik oldala is. Ugye nem mindegy, hogy melyik oldalra hogyan szemléljük a történetet. Hogy az atya a fiúnak, a nagyfiúnak az apja gyakorlatilag nem egy örök ünnepséget szervezett meg előre, hogy tudom, hogy megjön a fiam, és akkor arra, akkor mindent jobb legyen, akkor vágjuk le a túlkot, akkor megvárjuk, hogy a nagyobb fiú megöljön a mezőről, hanem az apa akkor szembesült azzal, hogy meghalt a kisebbik fia, és föltámadott, és ez egy óriási öröm volt a számára, amikor bennünket egy óriási öröm ért. Születik valakinek egy gyermeke, abban a pillanatban örül, akkor próbálja megélni az örömöt, mert ott van a jelenben, amit megélhet örömöt, és nem tervezi el, hogy majd akkor megvárom, míg a másik testvér, a gyerek az iskolából hazaérnek hasonló. Tehát van ennek egy ilyen oldala is, hogy nyilván emberi meg, igen, kihagytak, nem vártak meg, de a másik oldalt nézve, az apa oldalát, ott neki egy kirobbanó öröm érte, amit azonnal kifejezett és megjön.
Köszönjük, Robi!
Van az időben, amikor ez a példázat látszik, az örökösödési jog, az már és tulajdonképpen ezért nem egy egyszerű kérdés, ezt így elmondani, mert a nagyobb testvérnek jobb szerint teljes mértékben igaza volt, hiszen ő a öcsének ott már igazából nem volt oda semmi lesz, mert ugyan most per pillanatnél az apáé volt a nevén, de ha az apa nem hal, akkor minden a nevői testvérünk. De ez a példázat nekünk azt szeretné bemutatni, hogy Jézus Krisztus a az örök részét meg akarjuk szenvedni, és nem a földi jótok szerint így él, hanem a szeretet nevében is, ahogy már a több testvérek számára is elhangzott, ha a szeretet kapcsolat lenne a testvérek között, akkor nem azzal foglalkozott volna, hogy nekem milyen állít szerint, hanem az a testvér, akivel én a gyermekkoromat együtt töltöttem, és szeretjük egymást is, és sok közös szép élményünk van, hogy ez a testvér újra itt van, és akkor én mindenképpen juthatok abból a vagyomból, ami rendelkezésre áll. Ez az a nem volt egy szegény valami, tehát bőven volt képen jelent is, és a fejlődött képen is.
Köszönöm. Köszönöm. Erika?
Végül is akármilyen szempontból gondoljuk, hogy itt egy nagyon jó, ez minden szempontból az ellentétje az magának. És amikor ami mondott előjött ott eszembe, hogy mert amit még tündélyes Józsi volt, amikor a kisebbik fiú hazatért, és ugye az apának ez a spontán öröme, hogy ez a kisebbik fiú szempontjával is milyen fontos volt, hogy ő teljesen elhagyizálták, és hogy azonnal kifejezték teljes megbocsátást. Az apa szájában nem olvasunk ilyen szemrehányásokat, te még keresed itt? Te eltékod volna a vagyunkat? Te nem érnek az egyik, hogy megérdemelte volna a figyelmet, mert múltban is beszéltük volna, hogy mi a gyerekünknek, hogy egy kicsit csak nem ott fog volna a fejlődőjel, hogy visszafogadjuk. Az azt nem tette. És itt a végén a nagyon jó hívő szavai az apához, ugyanilyen forduló szemben hányások, hogy ez apát kilátszott meg a szemben, tehát hogy igen, ez az irgalom és az igazságosság közti
Ha a történet elejét néznénk, talán nekem ez a mondat jut eszembe, hogy a látszatcsal. És ha összehasonlítjuk a két testvért, akkor egyrészt vannak különbségek köztük, de vannak hasonlóságok is. Annak ellenére, hogy a nagyobbik testvér fizikailag otthon maradt, de lelkileg ő se volt otthon. Abból, ahogy viszonyul az apához, azt látjuk, hogy neki sincs egy szeretett kapcsolata az apával. Ő is lélekben távol van az atyai háztól. Lehet, hogy ő nem merte fölvállalni azt, amit a kisebbik testvér. Ezt a lázadást, fogta a vagyont, elment. Ő is vágyott a vagyonra, ő is szeretett volna bizonyos dolgokat, csak mondjuk lehet nem volt ez bátorsága. Úgyhogy nekem ez az első tanulság ebből a történetből, hogy nem feltétlenül a külső látszat az, ami fontos. Ha visszagondolunk arra is, hogy kiknek mondta el ezt a példázatot Jézus, ott van két csoport, a farizeusok, meg a vámszedők. Vámszedők és bűnösök. Akkor könnyen be tudjuk azonosítani, hogy melyik testvér melyik csoportot jelképezi. A farizeusok, akik otthon vannak az atyai háznál, akik szorgalmasan dolgoznak, akik mindent megtesznek, tizedet, kaprót, minden pontosan az írás szerint, de nem értik meg a kegyelmet. Ez saját részükre sem értik meg, mert ők sem a kegyelemre támaszkodnak, hanem azt mondja, hogy szolgálok neked, megtartom a parancsolataidat, és mégse kaptam semmit. És valahogy ez a farizeusoknak a sorsa, hogy megtesznek mindent, és mégse kapnak semmit. Mert nem a megtevés miatt kapunk valamit Istentől. És valahogy ez a példázat szembeállítja ezt a két hozzáállást. Az egyik ez a törvényeskedő, vagy a tettekre támaszkodó Istenhez való közeledés, míg a másik az a kegyelem általi üdvösség, vagy a kegyelemnek az elfogadása. Nem mondanám, hogy az egyik testvér jobb, mint a másik, hogy jobb, hogy a másik az a kegyelemre támaszkodott, és jó, hogy elment, és kiélte az életét, és akkor így rájött, hogy szüksége van a kegyelemre. De igazából mind a kettő megvan bennünk, azt gondolom. Az egyik vágy is, meg törekvés, hogy Istennek megfelelni, és a törvényt teljesíteni, és akkor úgy valahogy elvárjuk Istentől, vagy ha nem is elvárjuk, de valahogy hát azért mégiscsak járunk gyülekezetbe, missziózunk, és akkor mégiscsak így tekint ránk Isten. De ott van bennünk az a másik is, amikor tudatosítjuk, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van a kegyelemre. Tehát így mind a kettő megvan bennünk, vagy ha csak arra gondolunk, hogy sokszor a kísértések, vagy a világi élet az úgy vonz bennünket, hogy hát jó lehet volna kipróbálni, vagy jó lenne kipróbálni bizonyos dolgokat, bizonyos helyekre elmenni, bizonyos, és lehet, hogy a fiataloknak erősebb ez a kísértés, lehet, hogy az idősebbek nem, ezt én nem tudom, de a fiataloknak nagy, én fiatal vagyok, és tudom, ma is a szombatiskolán így beszélgettünk ezekről, hogy ott van bennünk ez a, hogy mi is elmenjünk otthonról. Mi is a vagyonnal kipróbáljuk a dolgokat. De ugyanakkor ott van a másik oldal is, és talán ezt a Pál apostol fogalmazza meg, a két természet. A bűnös természet, ami ott van bennünk, az úgy mindig kívánja azokat a dolgokat, de ott van a megtért természet is, amely a jót akarja, és akkor Pál elmondja, hogy hát szeretném a jót tenni, de mégse tudom. Tehát ez a két természet harcol bennünk. És amire rámutat még ez a példázat, hogy ami a fontos az, hogy mi van a szívben. Hogy hiába volt otthon a testvér, de az ő szívében nem volt az Istennel jó kapcsolatban. És csak egy helyzet kellett az, hogy ki budjanjon, hogy mi van a szívében. És akkor felszínre tört az irigység, az elégedetlenség, a csalódottság, a harag az atya ellen. És hogy ez rámutat arra, hogy lehet, hogy a felszínen jó keresztények vagyunk, vagy farizeusok is jó keresztények voltak, de ami igazán számít Isten előtt, az a szívnek a jellem, vagyis hogy a szívnek a minősége, meg a kapcsolat az Istennel. Ezt látjuk már az Édenkertben is, hogy az ember, első ember pár elszakadt Istentől. És Isten azt mondta, hogy amely napon esztek, azon a napon meghaltok. És így konkrétan szó szerint talán nem teljesedett így be, de attól a perctől kezdve, amikor elszakadtak Istentől, a halál útjára léptek. És már csak percek, órák, évek kérdése volt az, hogy mikor fognak úgymond meghalni. Ez olyan, mint amikor egy rózsát vagy kettőt leszakítanak, az egyiket vázába tesznek, a másikat meg mondjuk ledobják a földre, eltapossák, és nagyon hamar elhervad. Előbb-utóbb a másik is el fog hervadni, és talán a két testvér ilyen volt, az egyik elment, és nagyon hamar a halál közelébe került, azt mondja, hogy hát éhen halok, hogyha nem megyek haza. A másik pedig később ott volt egy darabig a vázában, de előbb-utóbb kiderült, hogy az ő szíve minősége is a lázadásban van, úgyhogy előbb-utóbb ő is meghalna. És ilyen az ember sorsa, ameddig Istentől távol vagyunk, vagy nincs a szívünkben Istennek helye, és nincs meg ez a kapcsolat Istennel, akkor előbb-utóbb a halál fele jutunk el. A Sámuel szavai jutnak eszembe, aki Dávid választása kapcsán, illetve nem is ő mondta, hanem Isten mondta neki, hogy ne azt nézd, amit látsz, hanem Isten azt nézi, ami a szívben van. Úgyhogy talán ezzel az üzenettel maradhatunk ebből a részből, a két testvér összehasonlításából, hogy melyik volt jobb, melyik volt rosszabb, hogy nem a látszat a fontos, nem az, hogy itt vagyunk most a gyülekezetben, hanem mindenki a saját szívét vizsgálja meg, nézzük meg, hogy az Istennel való kapcsolatunk milyen. Mert végül is ezen fog eldőlni az egész kérdés, meg ez a harc, hogy az atyai házban lelkileg is ott vagyunk-e, nem csak fizikailag. Segítsen a Jóisten, hogy hogy ezt megtapasztaljuk, ennek az örömét, és az ő kegyelme diadalmaskodjon a mi életünk felett is. Amen. Hagyjuk meg a fejünket egy imához. Mennyi Istenünk, köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket, hogy nem az lényeges, hogy elmentünk-e otthonról, vagy távol vagyunk-e otthonról, vagy otthon vagyunk-e, hanem igazából a veled való kapcsolatunk. A szívünk, amelyet talán senki nem ismer, jobban csak te. Arra kérjük Istenünk, hogy vizsgálj meg bennünket, és segíts nekünk is önvizsgálatot tartani, hogy milyen a veled való kapcsolatunk, hogy otthon vagyunk-e lelkileg, szeretetünk feléd irányul-e, és hogy teljes mértékben a tiedek vagyunk. Segíts Istenünk, hogy ne az foglalkoztasson bennünket, hogy mit mutatunk magunkról, hanem az, hogy te mit gondolsz rólunk. Köszönjük Istenünk, hogy te hívsz haza bennünket, vagy ha otthon is vagyunk, akkor is te nyújtod felénk a kezed, és segíts megfogni azt, megerősíteni a veled való kapcsolatunkat, és egyre inkább neked adni teret az életünkbe. Köszönjük, hogy a Szent Lelked által munkálod bennünk. Jézus nevében kérünk. Amen.